Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából új digitális fejlesztésekkel várja a vállalati ügyfeleit, köztük a kis- és középvállalkozásokat a Raiffeisen Bank. Nem változtatott a 6,5%-os alapkamaton kedden a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. 2025. novemberében folytatódott a keresetek emelkedése Magyarországon. A bruttó átlagbér valamivel több mint 756 ezer forint volt, a nettó átlagkereset pedig 526 ezer forintot tett ki. Decemberben 4 millió 624 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma Magyarországon. Ez a szám a 2023-as szeptemberi maximumnál több mint 100 ezer fővel alacsonyabb. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Új digitális fejlesztésekkel várja vállalati ügyfeleit, köztük a kis- és középvállalkozásokat a Raiffeisen Bank. 2025 a pénzintézet számára kedvező évet hozott a vállalati hitelezésben, de ez egy egyedi, nagyobb projektnek volt köszönhető. A KKV szektorban a hitelezés nem tudott érdemben bővülni. A várakozásokról és a pénzintézet elemzői által várt gazdasági növekedésről is kérdeztem Kemencei Ferencet, a Raiffeisen Bank vállalati és tőkepiaci üzletágakért felelős vezérigazgató helyettesét. Mekkora bővüléssel számolnak erre az évre a Raiffeisen elemzői?
Kicsit jobb évre számítunk idén, mint az elmúlt évek voltak. Ebben a pillanatban úgy látjuk, hogy egy 1,8%-os GDP növekedés lehet. Ezt részben a gyorsuló lakossági fogyasztás generálhatja, részben ugye a növekvő ipari exportkapacitások, azért elkészül jó néhány beruházás, autó, akkumulátorgyártás, ami azért el fog kezdeni termelni. Nyilván itt egy kérdés, hogy a külső konjunktúra hogyan fog alakulni, tehát ennek azért lehet kicsit talán nagyobb hatása is, ha optimisták vagyunk, de összességében azt gondoljuk, hogy egy fordulat fog bekövetkezni. És hát a beruházási oldalon ezt kevésbé látjuk sajnos, ott talán az agrárberuházásoknál igen, hiszen ott jelentős támogatások vannak, amik ugye beruházásokat fognak jelenteni, de egyébként viszont nem. Úgyhogy reális előrejelzés talán egy ilyen 1,8-2%.
Mindezek függvényében ugye a beruházások visszaeséséről beszélt, azt érintette. A 2025-ös év milyen volt a vállalati hitelezésben a Raiffeisen Banknál, hiszen ugye a beruházások élénkítésében jelentős szerep juthat a hitelezésnek?
Igen, hát érdekes év volt. Országosan a vállalati hitelállomány az minimálisan, tehát 3% körüli mértékben emelkedett. Ugye ezen nem csodálkozhatunk, hiszen hogyha beruházások nincsenek, akkor viszonylag kevés a hajtóerő. Nálunk a Raiffeisen Banknál jobb volt a helyzet, és alapvetően ez azért következett be, mert a nagyvállalati és projektfinanszírozási ügyfélkörben voltak olyan tranzakciók, egyedi nagy tranzakciók, amelyek nálunk növekedést tudtak jelenteni, mi közel 10%-kal növeltük a hitelállományunkat. És meg kell, hogy mondjam, hogy ez részben nagy beruházásokkal függött össze, részben a projektfinanszírozás oldalon pedig zöld energia, napenergia, sőt tároló projektek is elindultak. Tehát voltak olyan egyedi szegmensek, ügyfelek, amelyek tudtak nőni, de ez nem volt egy általános trend.
A KKV-k mennyire tudtak megmozdulni a hitelpiacon tavaly?
Nagyon minimális volt az elmozdulás, igazából stagnálás, minimális növekedést láttunk mi. Itt azért egy jó jel az, hogy ugye az év vége felé a Széchenyi hiteleknek a kamatkondíciói jelentős enyhítés következett be. Tehát a kínálati oldalról rendelkezésre áll a bankrendszer, itt vannak a Széchenyi hitelek, ugye az Exim hitelek is ott voltak, és ott többször az emelve lett, tehát bővült is, hogy igazából itt a gazdasági növekedés, beruházás és a bizalom, jövőbe vetett bizalomra lenne szükség ahhoz, hogy itt növekedés legyen.
Mennyire hozhat 2026 ilyen szempontból fordulatot a vállalati hitelezésben, vagy változást, legalább elmozdulást a vállalati hitelezésben?
Itt nem nagyon vagyok optimista, meg kell, hogy mondjam, hiszen hogyha a lakossági fogyasztás és az ipari exportkapacitás fogja a GDP növekedést jelenteni, és kevésbé a beruházások a KKV oldalon, akkor ez kevéssé fog növekedést generálni. Tehát én szerintem egy hasonló 3-4%-os növekedésre lehet itt számítani, többre nem hiszem. Viszont a lakossági oldalon ott jelentős, tehát ott egy akár 12%-os hitelkönyv növekedésre is lehet számolni. Ugye gondoljunk itt a támogatott lakáshitelekre, de ugye egy jelentős bérkiáramlásnál azért a személyi hiteleknek a növekedésére. Tehát én ott számítanék egy felívelésre a vállalati oldalon, sajnos kevésbé.
Vállalati oldalon mit tudnak tenni az ügyfelek érdekében? Ugye a makrogazdasági környezetet nem nagyon tudják megváltoztatni, sem a külső konjunktúrát élénkíteni. Tehát ugye azt gondolom, ezek a bankszektoron kívül álló tényezők, de hoznak-e be esetleg olyan újdonságokat, vagy olyan termékeket a vállalati oldalon, amivel kicsit segítenek a vállalati hitelezésből tavaly szinte teljesen kiszoruló KKV-knak?
Ugye a hitelezési oldalon amit tenni tudunk, hogy a legjobb meglévő támogatott konstrukciókat tényleg egy észszerű tanácsadással megnézve, hogy mi lehetséges, fölkínáljuk. Ugye magukat a makrotrendeket nem tudjuk változtatni. Ahol újdonságok vannak, és ami egyébként általában egy hatékonyságnövelést jelent, az a digitalizáció, tehát ott viszont nagyon sok újdonság van.
Akkor beszéljen egy kicsit az újdonságokról a digitalizációs területen. Mennyire releváns ma az, hogy digitális oldalon, digitális felületen könnyebb megszólítani egy-egy vállalkozást, akár annak érdekében, hogy hitelt vegyen föl, vagy mennyire reális az, hogy olyan termékeket tesznek elérhetővé digitális felületeken, amelyek nagyon leegyszerűsítik a hitelfelvételt. Ugye a lakosságnak ezek a hiteltermékek már tényleg elég könnyen rendelkezésre állnak, hogyha használnak egy applikációt például, de megvan-e ugyanez a vállalati oldalon?
Hát nem is feltétlenül a hitelezés itt a legfontosabb irány. Ugye egy pár dolgot fölvillantva arról, hogy milyen fejlesztések történnek. Ugye itt a cash management, ilyen jellegű kiszolgálás egy nagyon fontos terület. Itt például be lett vezetve egy úgynevezett Swift GPI nevű rendszer. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy teljesen átlátható, nyomon követhető külföldi utalási rendszer. Tehát látja az ügyfél, hogy merre megy a pénz, olyan, mint egy csomagkövető szolgálat, milyen költségek vannak. Ez például egy hatalmas erőny a külföldre transzaktáló vállalatoknak. Vagy a napi ügyintézésnél ugye van egy vállalati portál, ami alatt rengeteg szolgáltatás, elektronikus csatornák, átutalás, igazolás, igényes, bármit el lehet tenni digitálisan, és itt egyébként a dokumentumkezelés elektronikus aláírásba is fejlesztünk, és például a hitelkérelmeknél, ugye a mérlegadatok beküldése automatizáltan, zárt rendszeren, nagyon gyorsan, ez tudja segíteni az ilyen jellegű folyamatokat. Ugyanakkor a hitelkérelemnél a teljes körű digitalizáció, tehát ott azért szükség van egy személyes kapcsolatra, beszélgetésre, vállalatelemzésre. És hát még egy fontos terület a kereskedői fizetési megoldások, ahol ugye beléptünk a piacra, ezt nagyon fejlesztjük, itt integrált kasszarendszerek, QR-kódos fizetések is lehetővé váltak POS terminálokon. Ez is nagyon sok helyen azt hiszem, hogy segít. Önmagában a hitelezésnél ott azért szükség van a személyes beszélgetésekre, akár SMI, akár nagyvállalati ügyfélkörben, azt gondolom.
Az említett megoldások mellett, amit ugye a digitalizációs területen kiemelt, van még újdonság, ami elérhető a Raiffeisen Bank vállalati ügyfelei számára?
Hát gyakorlatilag ezek, amiket felsoroltam, ez a bizonyos Swift, ez tényleg egy nagyon érdekes új szolgáltatás. Úgyhogy hát a vállalati portál, ami köré rengeteg fejlesztést illesztünk, ugye az elektrarendszerünket fogjuk most fejleszteni, egy új, úgynevezett Zen verzió fog megjelenni, úgyhogy ezek talán a legfontosabbak.
Mennyire nyitottak az ügyfelek, tehát mennyire befogadóképesek az új digitális megoldásokra?
Egyre inkább. Tehát én azt látom, hogy miközben korábban ez inkább csak egy nagyvállalati fókuszú dolog volt, ma már egy középvállalat, vagy akár egy kisebb vállalat is fontosnak érzi ezt. Talán még egy dolgot említenék, hogy egy SMI On néven bevezettünk egy teljesen digitális számlanyitási folyamatot, ahol ugye KKV vállalatoknak, mikrovállalatoknak egy teljesen online, digitális térben meg tudjuk csinálni a számlanyítását. Ez azt gondolom, hogy egy jelentős lépés volt.
Ez mikor történt ennek a bevezetése?
Ez most az elmúlt hónapokban, úgyhogy ez már rendelkezésre áll, tehát várjuk a digitális térbe a KKV ügyfélkört.
Kemencei Ferencet, a Raiffeisen Bank vállalati és tőkepiaci üzletágakért felelős vezérigazgató helyettesét hallották. Nem változtatott a 6,5%-os alapkamaton kedden a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Varga Mihály a jegybank elnöke kérdésre válaszolva azt mondta, nem tartaná ördögtől valónak azt, hogyha az MNB növelni az aranytartaléka mértékét. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa nem változtatott az alapkamaton, egyhangú döntés született, nem volt más javaslat, mondta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
A monetáris tanács úgy ítélte meg, hogy a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt. A folyamatok értékelését követően a tanács az alapkamatot 6,5%-on tartotta, mindez összhangban áll a stabilitásorientált megközelítéssel. Úgy látjuk, hogy továbbra is szükség van a jelenlegi monetáris kondíciók fenntartására, valamint az óvatos és türelmes megközelítésre. Az inflációs várakozások horgonyzásához és az inflációs cél fenntartható eléréséhez a jegybank a pozitív reálkamat biztosításával járul hozzá.
Varga Mihály közölte, decemberben 3,3%-ra csökkent az infláció, de egyelőre nem tudni, hogy tartós lesz-e ez a folyamat, éppen ezért a jegybank kiemelten figyeli az évelei átárazásokat. Az MNB elnöke arra is kitért, hogy mi várható a monetáris politikában.
Kiemelném, hogy a tanács nem változtatott az előretekintő iránymutatásán, továbbra is körültekintően, adatvezérelten, ülésről ülésre döntünk az alapkamat mértékéről.
Varga Mihály elmondta, a hazai gazdasági növekedés szerkezetére továbbra is a kettőség jellemző, bővül a kiskereskedelmi forgalom, az ipar teljesítménye azonban visszafogott. Az index kérdésére, hogy tervezi-e a jegybank azt, hogy a korábbiakhoz hasonlóan aranyvásárlásba kezd, Varga Mihály a következőket válaszolta.
Nincs olyan javaslat jelenleg, amelyik növelni kívánná ezt a tartalékösszeget, de természetesen gondolkozunk mi is azon, hogy ennek a mértékét még akár növelnénk is. Egy olyan helyzetben vagyunk, amikor ezeknek az eszközöknek a szerepe a tartalékgazdálkodásban is felértékelődik. Tehát a monetáris tanács nevében nem nyilatkozhatok, de személyesen nem tartanám az ördögtől valónak azt, hogyha az aranytartalékot a jövőben még növelnénk.
Jelenleg egyébként 110 tonna a Magyar Nemzeti Bank aranytartaléka. 2025. novemberében folytatódott a keresetek emelkedése Magyarországon. A bruttó átlagbér valamivel több mint 756 ezer forint volt, a nettó átlagkereset pedig 526 ezer forintot tett ki, míg a mediánbér nettója 418 ezer forint volt ebben a hónapban, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Hornyák József hozzátette, a keresetek emelkedésében jelentős szerepe volt a bővülő személyi jövedelemadó kedvezményeknek.
Folytatódott a fizetések emelkedése Magyarországon a tavalyi év utolsó hónapjaiban. Novemberben 756 ezer forintra emelkedett a bruttó átlagkereset, ez nettóban 526 ezer forintot jelentett. Ugye 2023 második felében kezdett a bérdinamika egy kicsit csökkenni, és ez kitartott ez a csökkenő trend 2025 elejéig, és azt mondhatjuk, hogy a tavalyi év egészét 8-10% közötti béremelkedés jellemezte. Az év első 11 hónapjában 9,1%-os volt a kereseteknek az emelkedése, hát alapvetően novemberi adat is ebbe a képbe illik bele.
Mennyi volt a mediánbér bruttó, illetve nettó összege ugyanebben a hónapban, és milyen jelentősége van a mediánbérnek?
A bruttó mediánkereset az 600 ezer forint volt, ami nettóban 418 ezer forintot jelentett. Több mint 10%-os volt az emelkedés a mediánbér tekintetben az előző év azonos időszakához képest. Azért fontos beszélni a mediánbérről is, mert valójában ez az a fizetés, aminél a dolgozóknak az egyik fele kevesebbet keres, és a másik fele pedig több pénzt vihet haza, miközben az átlagbérnél az a helyzet, hogy a munkavállalóknak a kétharmada kevesebbet keres, és egyharmada pedig több pénzt kap.
A keresetek emelkedésében mennyiben vagy mennyire van szerepe az NCA kedvezmények bővülésének, kiterjesztésének?
Meghatározó szerepe van a nettó keresetek emelkedésében annak, hogy különböző kedvezményeket lehetett már igénybe venni a tavalyi év második felétől. Ugye júliustól magasabb összegű a családi adókedvezmény, októbertől pedig a három gyereket nevelő anyáknak a kedvezménye is megjelent a statisztikákban, és ez azt jelentette egyébként, hogy a nettó átlagkereset az 10% feletti növekedést mutatott, a bruttó átlagkereset 9%-os növekedése mellett.
Ugye az inflációt is mindig figyelembe kell venni. A reálkeresetek emelkedtek 2025 novemberében?
Nos, igen, a reálbérek, a kereseteknek a vásárló ereje is jelentős mértékben emelkedett. Az infláció ebben a hónapban már csak 3,8%-os volt, és ez azt jelentette, hogy a kereseteknek a vásárló ereje az 6% feletti növekedést mutatott.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. Decemberben 4.624.000 fő volt a foglalkoztatottak száma Magyarországon. Ez a 2023-as szeptemberi maximumnál több mint 100.000 fővel alacsonyabb. A romló foglalkoztatási statisztika mögött elsősorban demográfiai tényezők állnak, mondta a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Regős Gábort kérdeztem.
Hogy hányan voltak foglalkoztatottak decemberben, akkor egy 4.624.000 fős számot látunk, és hát ennél ez a szám volt már 100.000 fővel, vagy több mint 100.000 fővel magasabb is 2023. szeptemberével, akkor volt a maximum. Hogyha az egy évvel korábbihoz hasonlítjuk össze, akkor 55.000 fő volt a csökkenés, hogyha az előző havihoz, akkor csak 14.000 fő. Persze itt per hó alapon azért egy szezonális hatás is van. Éves alapon azért több tényező hozzájárul a csökkenéshez. A legfontosabb talán a demográfia alakulása, tehát hogy csökken az aktív korú népesség. Itt egy 75.000 fős mérséklődésről beszélhetünk egy év alatt, tehát csökken azoknak a létszáma, akikre azt mondjuk, hogy a munkaerőpiacon aktívak lehetnének. Ugye a másik oldalon azért az is látszik viszont, hogy ezt a munkaerőtartalékot nem mozgósítják jobban a cégek. Ennek az a magyarázata, hogy a gazdasági helyzet nem annyira jó, különösen ugye az iparban van egy tartós recesszió, tehát nincs szükségük annyi munkaerőre, illetve hogyha van is szükségük munkaerőre, akkor az sokszor külföldről hozzák be inkább, ugye ezt támasztja alá szintén ma megjelent alkalmazotti statisztika, ugye ami azt mondja meg, hogy a cégek hány főt foglalkoztatnak, ugye a munkaerőpiaci statisztika, amiről beszélünk, az pedig az, hogy a magyar háztartások tagjai közül mennyien dolgoztak, és hogyha ezt az alkalmazotti statisztikát nézem, tehát azt, hogy a cégek hány főt foglalkoztattak, akkor nem ez a csökkenés van, hanem egy 36.000 fős növekedés, ugye ez mondjuk még novemberi adat, de a lényegen nem változtat, tehát az látszik, hogy van a kettő között egy eltérés, tehát akkor a külföldi munkavállalóknak a száma feltehetően azért egy jelentősebb növekedést mutat, egyre többen dolgoznak külföldiek a magyar munkaerőpiacon.
Ugye nagyon sokszor elhangzott az elemzők részéről az a munkaerőpiaci adatokat elemezve, hogy bár a gazdaság még egyelőre nem pörgött fel, különösképpen nem pörgött fel tavaly például annyira, mint amennyire azt eredetileg várták, de nagyon sok cég megtartja inkább a munkaerőt okulva a COVID tapasztalatain, ugye nem bocsátja el a munkaerőt, még akkor is, hogyha a rendelés állománya nem olyan magas. Várható-e az, hogy a kedvezőtlenebb gazdasági adatok esetleg a munkaerőpiaci statisztikában is majd markánsabban megmutatkoznak?
Hát ugye itt a demográfiai helyzet azért menti a dolgot, meg hát ugye látjuk, hogy azért hozzák be a külföldi munkaerőt, tehát ez egyelőre nem látszik, inkább olyasmit mondanék, hogy aki elmegy, vagy valamiért elküldik, nem feltétlenül tömeges létszámleépítés miatt, vagy csoportos létszámleépítés miatt, azt nem feltétlenül pótolják. Ugye persze itt a jövő kapcsán az is kérdés, hogy akkor be tud-e már végre indulni a gazdaság, be tud-e már végre indulni az ipar, mi lesz az új gyárakkal, tehát hogy ott mennyire alkalmaznak új munkaerőt, de egyelőre azért az a nagy lejtmenet, az nem látszik, hogy a munkanélküliségi ráta elég stabilan ezen a 4,4% körüli szinten van, hol egy kicsit alacsonyabb, hol egy kicsit magasabb, de ez az kicsit alacsonyabb, kicsit magasabb, ez az elmúlt két évben 0,1% volt a legtöbb hónapban, tehát egy stabil munkanélküliségről beszélünk. Persze nyilván a végtelenség nem lehet húzni azt, hogyha nincs megrendelés, vagy alacsony a kapacitás kihasználtság, akkor a munkavállalók meg lennek tartva, de persze amikor ez a magas munkavállalói létszám kialakult, akkor viszont egy túlfeszített munkaerőpiac volt, sokat kellett túlórázni a munkavállalóknak, hát nyilván az sem fenntartható.
Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Egy teljesen új online biztosítás közvetítői platformot indított el, simplebiztosítás.hu elnevezéssel a Simple Pay ZRT és a Hungarikum Biztosítási Alkusz. A biztosítás kötés ma Magyarországon hasonlóan a csekkbefizetéshez vagy a parkolás fizetéshez fejlesztésre szorul. Ez motiválta az új platform elindítását, mondta az Inforádiónak Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz ZRT elnök vezérigazgatója.
Egyrészt fontos megemlíteni, hogy ez egy történelmi pillanat, hiszen Magyarország legnagyobb biztosítás közvetítő Alkusz cége és a legnagyobb fizetési platform a Simple Pay ZRT közösen egy joint venture-t alakított ki a simplebiztosítások.hu ZRT néven. Azért hoztuk ezt létre, hogy minél szélesebb körben tudjuk kiszolgálni egyrészt a Simple alkalmazást használókat biztosítások tekintetében, másrészt pedig egy olyan platformot teremtsünk meg, ahol a biztosítások megkötése ne okozzon akadályt, és egy nagyon-nagyon gyors és átlátható módon lehessen biztosításokat megkötni a lakossági ügyfeleknek, illetve a vállalati ügyfeleknek is.
Milyen biztosítások lesznek elérhetőek ezen az új platformon?
Ezen az új platformon első körben kötelező felelősségbiztosítás és kaszkó biztosítások értékesítése kezdődött meg, illetve lehet ezen módozatokat kötni az ügyfeleknek, és későbbiekben pedig tervezzük az utasbiztosítást, illetve a lakásbiztosításoknak is a megkötésének a lehetőségét.
Miért érheti meg az ügyfeleknek azt, hogyha ezt a platformot választják egy új biztosítás megkötésére?
Ma felgyorsult világunkban szerintem egyre kevesebb idő jut arra, hogy a biztosításokkal foglalkozzanak az ügyfelek, illetve a felhasználók, akik a biztosításokkal rendelkeznek. Ezért alkottuk meg az AI segítségével azt, hogy ez egy nagyon-nagyon gyors, amikor a forgalmi engedélyt, a szemigazolványt egy nagyon-nagyon gyors AI modul segítségével fogják tudni az ügyfelek az okmányaikat berögzíteni, ezáltal is időt, energiát tudnak megspórolni, ezáltal sokkal gyorsabb a biztosítások megkötése, illetve a Simple felhasználók helyzeti előnyben is vannak, hiszen ott már nagyon-nagyon sok adatuk fel van töltve, úgyhogy egy mozdulattal fogják tudni a biztosításokat megkötni.
Lesz lehetőség arra, hogy az ügyfelek összehasonlítsák az egyes biztosítók kínálatát?
Abszolút lesz. Független biztosítás közvetítőként járunk el, azaz a kötelező, illetve a kaszkó biztosítások tekintetében az összes Magyarországon elérhető biztosítótársasággal megvannak a megállapodásaink, így az összehasonlító portálon keresztül fogják látni mind a kötelező, mind a kaszkó biztosítások tekintetében a teljes biztosítási piacot. Amiben még egy különleges lehetőséget tudtunk biztosítani, illetve tudunk biztosítani az ügyfeleknek, hogy minden biztosítási szerződését ezen a platformon tudja kezelni a jövőben. Mindegy, hogy biztosítóval direktben, ügynökön keresztül kötötte meg, vagy bármelyik másik biztosítás közvetítőnél, egy mozdulattal ebbe a platformba, ebbe a saját alkalmazásba át tudja emelni a biztosításait, és innentől kezdve egy helyen fogja tudni tárolni a biztosításait, és áttekinthető módon fogjuk támogatni, illetve segíteni nem csak a kezelésben, hanem a kárrendezésben is.
Keszthelyi Eriket, a Hungarikum Biztosítási Alkusz ZRT elnök vezérigazgatóját hallották. Ezzel a vállalatok és piacok véget ért, a műsort meghallgathatják vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Sipos Ildikó.